happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day.
Oh, happy day.
Az a happy day.
Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba.
Velem együtt, hogy szívemből hiszek az igazságra, és számmal teszek vallomást az üdvösségre, mert hiszem, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszenem. Hiszem, hogy ő létezik. Hiszem, hogy Jézus Krisztus a harmadik napon föltámadott a halálból, és él örökkön örökké. És hiszek abban, hogy egyszeri áldozatával mindörökre eltörölte a bűnöket. Ezért nem szükséges, hogy az ő engesztelő áldozata meg legyen ismételve. Mert hiszem, hogy a föltámadása után fölment a mennyekbe, tulajdon vérével, megjelent az Atya előtt mindannyiunkért, és megszerezte Istenek a javait, áldásait. És hiszem, hogy ő az eljövendő javaknak a főpapja, aki által az élő Isten hitáltal a kegyelmét rám árasztja. Mert hiszek Jézus Krisztusban, mint a kegyelem urában, dicsőség urában, akiben a világban megjelent a kegyelemnek a teljessége és az igazság. És hiszem, hogy ő a kegyelemnek a közvetítője, és mai napon is az ő engesztelő áldozatával, föltámadásával azonosulok, hogy Krisztusban a pozícióm megerősödjön, megújuljon, hogy Istennek az áldásai rám szálljanak, és hatalmat veszek az ellenség minden ereje fölött, és kivetem az életemből a gonosz szellemeknek a befolyását, jelenlétét, terheket, igákat, fájdalmakat, betegségeket, gondokat ráhelyezem a gondviselő Istenemre, aki hordozza az én gondjaimat. És az Úrban bízok, mert megvan írva, hogy aki az Úrban bízik, olyan, mint a víz mellé ültetett fa, amely idejében megadja az ő termését. És az is megvan írva, hogy aki az Úrban bízik, ereje megújul, szárnya kell, mint a sas keselyű, fut és nem lankad el, jár és nem fárad el. És hiszem, hogy a názeti Jézus Krisztus mai napon is megerősít engemet az ő szellemével, erejével és igazságával, mert igazsága által leszek erős és veszek erőt a Szentlélek által, mert a názeti Jézus Krisztus föltámadása által megnyitotta előttem Isten az ő természet fölötti erejének a birodalmát, hogy megújuljak és vegyek erőt, és megálljak az Úr Jézus Krisztusban, és tanúskodjak ő mellette egész földi életemben. És magasztalom, dicsőítem őt, most és mindörökké, testemmel, lelkemmel, szellememmel. Halleluja! 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 Amen!
Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
Nehémiás könyve, 9. rész. Ugyanennek a 7. hónapnak 24. napján Izrael egész népe összegyűlt Jeruzsálemben, hogy együtt böjtöljenek és imádkozzanak. Zsákruhába öltöztek és port intettek a fejükre. Az Izraelhez tartozók elkülönültek az idegenektől, majd a templomban felálltak, és nyilvánosan megvallották bűneiket és őseik bűneit is. Mindenki a maga helyén állt, és mintegy 3 órán keresztül olvasták az örökkévalónak, Istenüknek a törvényét. Utána a következő 3 órában megvallották bűneiket, és földre borulva imádták az örökkévalót, Istenüket. Azután a léviták közül Jésua, Báni, Kadmiel, Sebanyá, Bunni, Sérebjá, Báni és Kenáni fölálltak a templom lépcsőjére, és hangosan kiáltottak az örökkévalóhoz, Istenükhöz, így imádkoztak a nép előtt. Majd a léviták, Jésua, Kadmiel, Báni, Hasabneá, Sérébjá, Hodíjá, Sebanyá és Petakjá ezt mondták a népnek.
Álljatok fel, dicsérjétek és áldjátok az örökkévalót, Isteneteket örökké! Áldott legyél örökkévaló, Istenünk! Áldott legyen hatalmas és dicső neved, amelyhez nem ér fel az áldás vagy dicséret. Te vagy az örökkévaló, te vagy az egyetlen. Te alkottad az eget, még a legmagasabb mennyet is, és annak minden seregét. Te alkottad a földet, és mindent, ami rajta él. Te alkottad a tengert, és mindent, ami abban él. Minden élőnek te adsz életet. Előtted borul le az ég minden serege, hogy imádjon. Te vagy az örökkévaló, te vagy az örökkévaló, Istenünk, aki Abrámot kiválasztottad, kihoztad úrvárosából, a káldeusok földjéről, és Ábrahámnak nevezted, mivel hűséges szívűnek láttad őt, szövetséget kötöttél vele. Megígérted, hogy odaadod a kánaáni, hettita, emóri, perizzi, jebúszi és girgási népek földjét Ábrahámnak és utódainak. Örökkévaló, te megtartottad ígéreted, mert igazságos vagy. Láttad őseink szenvedéseit Egyiptomban, meghallottad segélykiáltásukat a Vörös tengernél. Jeleket mutattál, és csodákat tettél a fáraóval, szolgáival és népével, akik megvetették és lenézték őseinket. Csodáiddal nagy nevet szereztél magadnak, amely ma is fényesen ragyog. Őseink előtt szétválasztottad a tengert, hogy száraz lábbal mehessenek át a vizek között, míg üldözőinket a tenger hullámaiba vetetted, és elsüllyedtek, mint a kő. Vezetted népünket nappal felhőoszlopban, tűzoszlopban éjjel, hogy megvilágítsd az utat, és mutasd, hogy merre menjenek. Leszálltál a Sínai hegyre, és szóltál hozzájuk a mennyből. Jó törvényeket adtál nekik, igaz tanításokat, helyes rendelkezéseket és parancsokat. Megtanítottad őket szent szombatodra, hogy megtartsák azt. Mózesnek, szolgádnak keze által parancsoltál nekik törvényeket, határozatokat és rendelkezéseket. A mennyből adtál nekik kenyeret, amikor éheztek. Kősziklából nyitottál vízforrást, mikor szomjaztak. Parancsoltad, hogy foglalják el a földet, amelyet esküre emelt kézzel ígértél nekik. De őseink nem hallgattak szavadra. Makacskodtak és engedetlenkedtek. Nem akartak rád hallgatni. Elfeledték csodáidat, amelyekkel segítetted őket. Megkeményítették magukat, és elhatározták, hogy visszatérnek a szolgaságba. Te mégis kegyelmeztél nekik, mert irgalmas vagy, és nagyon türelmes. Jóságod és hűséged végtelen, és nem hagytad el őket. Nem hagytad őket magukra még akkor sem, mikor bikaszobrot készítettek, és azt mondták, ez a mi Istenünk, aki kihozott bennünket Egyiptomból. Így gyaláztak téged örökké való. De nagy irgalmasságodban mégsem hagytad őket a pusztában, hanem vezetted őket nappal a felhőoszlopban, a tűzoszlopban éjjel, hogy megvilágítsd az utat, és mutasd, merre menjenek. Sőt, jó szellemedet adtad nekik, hogy tanítsa őket. Mannával tápláltad őket, és vizet adtál a szomjazónak. Gondjukat viselted a pusztában 40 éven át, s így semmiben sem láttak hiányt. Még ruháik sem koptak el, lábaik sem dagadtak meg. Országokat és népeket adtál kezükbe, és földjüket őseinknek adtad. Elfoglalták Szihón országát, Hesbon királyának földjét, és Ógnak, Básán királyának birtokát. Őseinket megsokasítottad, s gyermekeiket, mint az ég csillagait. Bevitted őket a földre, amelyről szóltál apáiknak, hogy nekik adod azt. A gyermekek elfoglalták, birtokba vették a földet. Előttük a népeket megaláztad, Kánaán lakóit kezükbe adtad, királyaikkal és népeikkel együtt. Azt tehettek velük, amit csak akartak. Elfoglalták az erős városokat és a termékeny földeket, birtokba vették a berendezett házakat. Sziklába vágott vízgyűjtőket, szőlőket és olajfaligeteket, rengeteg gyümölcsös kertet. Jól lakásig ehettek, meghíztak, dúskáltak bőségesen ajándékaidban örökkévaló. Őseink mégis lázadtak ellened, engedetlenkedtek, elfordultak törvényettől. Még prófétáidat is megölték, akik figyelmeztették őket, hogy térjenek vissza hozzád. Jaj, mennyi gyalázatos dolgot követtek el ellened! Ezért ellenségeik kezébe adtad őket, akik elnyomták népedet. Nyomorúságukban hozzád kiáltottak segítségért, s te meghallgattad őket a mennyből, mert irgalmad nagy. Szabadítókat küldtél, akik kimentették őket ellenségeik karmai közül. De amint megszabadultak, megint visszatértek a gonoszság útjára. Ezért megengedted, hogy ellenségeik uralkodjanak fölöttük. Akkor ismét hozzád könyörögtek, s te meghallgattad őket a mennyből. Irgalmaddal újra meg újra megváltottad népedet szorongatóiktól. Figyelmeztetted őket, hogy térjenek vissza törvényedhez, de őseink gőgösen és magabiztosan elfordultak parancsaittól. Nem hallgattak szavadra, és folyvást vétkeztek törvényed ellen, amelyeknek, ha engedelmeskedik valaki, él általuk. Ők pedig csak vállat vontak, makacskodtak és engedetlenkedtek szüntelen. Örökkévaló, te mégis türelemmel viselted őket sokáig, sürgetve intetted őket szellemeddel, prófétáid szája által, de ők nem akartak hallgatni rád. Ezért kiszolgáltattad őket idegen népeknek. Mégsem vetettél véget népednek, s nem hagytad őket magukra egészen, mert irgalmas és kegyelmes Isten vagy. Ó Istenünk, hatalmas, erős és félelmetes, szövetséget megtartó, hűséges Isten! Lásd, mennyi nyomorúságért bennünket, királyainkat, vezetőinket, papjainkat, prófétáinkat, őseinket és egész népünket, Asszíria királyának hódításától kezdve mindmáig. Istenünk, igazságosan bántál velünk mindabban, ami velünk történt. Te igazságos és hűséges vagy, mi pedig vétkeztünk és bűnösök vagyunk, hiszen királyaink, vezetőink, papjaink és őseink nem engedelmeskedtek törvényednek, nem hallgattak parancsaidra, nem törődtek figyelmeztetéseddel. Nem szolgáltak téged a saját országukban, a gazdag és termékeny földön, amelyet jóságodban nekik ajándékoztál. Nem hagyták abba gonoszságaikat. Mi pedig most szolgák vagyunk, éppen ezen a jó földön, amelyet őseinknek adtál, hogy egyék annak termését és gyümölcseit. Bizony, idegeneket kell szolgálnunk. A föld gazdag termését azok a királyok élvezik, akiket bűneink miatt ültettél nyakunkra, s ők kényükre uralkodhatnak rajtunk és állatainkon, mi pedig nagy nyomorúságban élünk. Most azért mindezek után írásban szövetséget kötünk, amelyet a vezetőink, a léviták és a papok mind aláírnak és lepecsételnek.
Következik Németh Sándor napi üzenete.
Egy másik Judást mutatok, aki hűséges maradt az Úrhoz, és a következő tanácsolja az utolsó időkben élő keresztényeknek. 18. verszak. Mert azt mondták néktek, hogy az utolsó időben lesznek csúfolódók, cinikusok, akik az ő istentelen kívánságai szerint járnak. Ezek azok, akik külön szakadnak. Érzékiek, pszichikaiak, kikben nincs Szent Szellem. Ti pedig, szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Szellem által. Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. Ámen!
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 Kézzelfogható a cinizmus. A világban egyre jobban látható, érzékelhető, különösen a fiatal generáció, de az idősek is már kaptak elég dózist a cinizmusból, de fiatalok talán még cinikusabbak. A rendszerváltás szempontjából nekem az egyik csalódás az volt, hogy azt hittem, hogy intelligensebb generációk fognak jönni utánunk, és azt látom, hogy eléggé kemény cinikus generáció jön, és nagyon fontos lenne, hogy Isten beavatkozzon az életükbe, mert a cinizmusuk nagyon sok kárt fog okozni saját maguknak is, és azt gondolom az országnak is, cinizmus az értékek tagadását jelenti. Nem tudnak értékek iránt pozitív érzelmeket, nyitottságot érezni, hanem úgy veszik fásultan és közömbösen, mint az értéktelenséget. Semmilyen nagy különbséget nem tudnak tenni a hitpánság és az érték között. Ezen kívül nyilvánvalóan, hogy bizonyos verbális formában, gonosz nyelvvel próbálják támadni azokat, akik számára például fontos az erkölcsi érték, fontos a Szentlélek, fontos az erkölcs, a megtisztulás, a megszentelődés, buzgóak a gyülekezetben, szeretnék, hogy jól menjen a dolgok, tesznek ezért, szolgálatot végeznek. Tehát látni, hogy a gyülekezetekben is vannak cinikusoknak a csapatai, akik más se csinálnak a gyülekezetbe, mint csufolják, bunyolják, kritizálják azokat a keresztényeket, akik buzgóak, és szeretnék, hogy az Isten munkája még jobban menjen előre, illetve ahol törés szenvedett Isten munkája, ott gyógyulás következzen be, ezért fáradoznak, dolgoznak. A cinikusok meg ezeket kritizálják, hogy összezúzzák bennük ezt az ambíciót. Nagyon fontos, hogy ne engedd, hogy összezúzzák a cinikus testvérek az ambíciódat, továbbra is légy buzgóságos, ne engedd, hogy megoldsák a szent lelket benned. Mindenkit ér olyan hatás, aminek eredményeképpen szükséges az emberben, hogy a cinikus magatartást levesse magáról. Pontosan az ima életnek az egyik fontos célja, hogy a nihilizmus és cinizmus, ami árad az embereknek a reakcióiból, az lemenjen rólunk, és ne engedjük, hogy fészket rakjon a lelkünkben a cinizmusnak, a gúnyolódásnak, a csufolásnak a beszédei és a mondatai. Mert megfogja ezen keresztül a sátán az egyházat, és az erejétől és a hatalmától és a növekedésétől távol fogja tartani. A csufoló ember, a csufolással ez a sátának a célja, és ezért igyekszenek a csufoló emberek nagy eredményeket elérni, vagyis az ébredést és a szent lelket megszomorítani.
Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
Ám a megfelelően letakarított utakról beszűrődött az ablakon a közeledő autók folyamatos áradatának zaja. 8 órakor 28-an ültünk le enni. Kevesebben, mint ahány asztal volt a nagy teremben. Szomor arckifejezése mindent elárult. Pontosan tudtam, mit érez. De valami mással is tisztában voltam. Létezett egy törvényszerűség. Isten törvényszerűsége. Elmeséltem az elcsüggett étterem tulajdonosnak Los Angeles-i tapasztalatainkat. Ahogy mi sem tudtuk megnyerni magunknak az embereket a reggelikkel, úgy most ez neki sem sikerült a vacsorával. Istennek azonban nincs szüksége hatalmas embertömegre a munkája elindításához. Csupán néhány személyre van szüksége minden helyen. Ne a 236 üres helyre nézz, bátorítottam. Inkább arra a 14 emberre, akik eljöttek. Isten ezzel a 14 férfival is képes a feje tetejére állítani ezt a várost. Végül a gyérlétszámú vacsorából egy nagyszerű összejövetel kerekedett. A főszónok Harry Croyce volt, egy gyártulajdonos a Kansas-i Hutchinsonból, aki egyúttal a szövetség igazgató tanácsának elnöke volt. Harry felállt, és olyan lelkesen nézett szét a majdnem teljesen üres teremben, mintha tele lenne. Nem prédikált. Mint minden szónokunk, egyszerűen elmesélte saját történetét. Egy nap, miközben a búzaföldjén szántott és imádkozott, ahogy azt általában tette, amikor egymaga ült a traktorján, Isten megmutatott neki egy újfajta ekét. Henrik Royce nem volt kifejezetten műszaki beállítottságú ember, a szeme előtt mégis megjelent egy szerkezet, minden részletében jól kidolgozva. Amikor hazament, rajzot készített róla. És minél többet nézte a rajzot, annál világosabbá vált számára, hogy egy ilyen ekével, már ha valóban működik, háromszor annyi földet tudna felszántani ugyanazzal a traktorral ugyanannyi idő alatt. Henry részletesebb rajzokat is készített, amiket aztán megmutatott különböző gyártóknak. A műszaki szakértők reakciója mindenhol ugyanaz volt. A szerkezet nem működne. Henry nem volt sem szakértő, sem technikus, de hitte, hogy a tervet Isten mutatta neki, és tudta azt is, hogy Isten szakértő és kiváló mester is egyben. Így hát neki látott saját kezűleg megépíteni az ekét a pajtában, a pengéket hulladékfémből és használt alkatrészekből kalapálta ki. Hónapokig tartott, mire a házi kovácsműhelyében pontosan olyanra alakította az ekét, amilyennek az úr mutatta. Végül a traktorjához erősítette, és kiment vele a földekre. És működött. A Kreuz ekét ma már a világ minden táján használják. Henry Kreuz pedig Amerika egyik legnagyobb mezőgazdasági eszközöket gyártó vállalatának tulajdonosa lett. Egy üzletember, aki idejének felét, de szívének teljességét Isten szolgálatának szentelte. Mintha valamiféle elektromos energia áradt volna ki a teremben. Miközben Henry beszélt, valósággal érezni lehetett, ahogy a Szent Szellem leszáll az összejövetelre. Három minneapoliszi férfi kapta meg a Szent Szellem keresztséget, ott az asztaluknál ülve. Anélkül, hogy bárki rájuk tette volna a kezét, vagy elmondtak volna egy egyszerű imát. Mindannyian nagy örvendezéssel gyűltünk köréjük, ám ekkor egy pincér rontott be az ajtón egyenesen a konyhából. Szonmor úr, kérem, jöjjön azonnal! Lent a pincében az egyik karbantartó valamiféle rohamot kapott. A pincér nem tudta, hogy szívroham-e vagy epilepsziás görcs. Többen lesiettünk a lépcsőn. A kazánház előtt egy csoport férfi az egyik társukat tartotta lefogva egy széken. Hirtelen nevetni kezdtem. Ez az ember nem volt beteg. Egyszerűen csak abban az állapotban volt, amit az örmény gyülekezet öregjei úgy fejeztek ki, hogy tudatára ébredt bűnös mi voltának. Testvérem, mondtam, adj hálát Istennek. Köszönd meg neki, hogy megkeresett, és meg is talált téged ma este. A férfi kinyitotta a szemét, halára volt rémülve. Nem is csoda. Nem lehetett akármilyen azt érezni, hogy Isten ereje figyelmeztetés nélkül végig söpör a beton folyosón. A férfi még csak nem is tudta, hogy odafent az étteremben ima összejövetel zajlik. Nos, feljött velünk az emeletre. Ritkán látni olyan embert, aki így teljes szívéből megtér. Először meg akarta vallani az élete során elkövetett bűnöket, majd nem győzte elégszer elmondani Istennek, hogy mennyire szereti őt. Olyan jelenet játszódott le, amelyben Isten kimondta maga ítéletét egy olyan összejövetel felett, ami emberi számítások szerint kudarcba fulladt. Mintha azt mondta volna nekünk, ne aggódjatok a számok miatt. Én megtalálom azokat az embereket, akikre szükségem van, bárhol legyenek is, és hozzátok vezetem őket. Végezzétek hűségesen a feladatotokat, a többit pedig bízzátok rám. Pontosan ezt tették a minneapoliszi csoport tagjai is. A néhány fővel, beleértve a kazánház szerelőjét is, induló csoportocska rendszeresen és álhatatosan tartotta találkozóit úgy, hogy 6 hónapon keresztül semmiféle növekedést nem tapasztalt, és látszólag teljesen hatástalan volt a tevékenysége. Majd hirtelen elkezdtek új személyek csatlakozni hozzájuk. 200-an, 500-an, majd 1000-en, mintha csak a Los Angeles-i események játszottak volna le újra. Annyira aktívan működött a csoport a Minneapolis-i térségben, hogy másfél évvel azután a bizonyos havas éjszaka után már ott tartottuk az éves országos konferenciát. Azon a konferencián történt, 56 őszén, hogy először láthattuk a pünkösdi mozgalom és a történelmi egyházak közötti korlátok leomlását. Az évek során természetesen számtalanszor előfordult, hogy történelmi egyházakhoz tartozó hívők betöltekeztek Szent Szellemmel. Ilyenkor általában két választásuk volt. Vagy a felekezetükben maradnak és hallgatnak erről az új valóságról, vagy ott hagyják azt és csatlakoznak valamelyik pünkösdi csoporthoz. De vajon maguk a történelmi egyházak szívélyesen fogadták és gondozásukba vették a pünkösdöt? A konferencia első napján láttuk őket. A Leamington Hotel báltermének leghátsó sorában ültek, készen arra, hogyha szükséges, azonnal elhagyhassák a rendezvényt. Öt luteránus lelkészről volt szó. Ám amit hallottak, látszólag nem volt túlságosan riasztó számukra, mivel másnap este is eljöttek, és egy kicsit előrébb foglaltak helyet. A harmadik napon, a szerda délelőtti, reggelivel egybekötött összejövetelen, ismét megjelentek, és kíváncsian várták, mit készített Jézus Krisztus aznapra számukra, ahogyan ők fogalmaztak. A szövetségből néhányan az asztalukhoz mentünk, és imában kértük az Urat, hogy töltse be őket Szent Szellemmel. Miután udvariasan megköszönték az imát, elmentek. Mindez nagyon csendben, higgadtan történt, amolyan luteránus módon, és egy ideig nem is tudtuk, hogy az imánk meghallgatást nyerte egyáltalán. Isten meghallgatta. Az egyik lelkész a hazafelé vezető úton töltekezett be Szent Szellemmel az autójában. A másik a következő reggelen, borotválkozás közben. A harmadik pedig visszaemlékezett arra, hogy a konferencia egyik szónoka arról beszélt, hogy nem akkor kapjuk meg Isten ajándékait, amikor erőlködünk és igyekszünk azokat elnyerni, hanem amikor a legkipihentebbek vagyunk. Hol tudok a legjobban ellazulni? Kérdezte magától a lelkész. Egy perccel később már a meleg zuhany alatt állt, és közben mennyei nyelveken dicsérte Istent. Ez csupán a kezdete volt annak az átalakulásnak, amely azóta végig söpört a luteránus egyházon Amerika egyik partjától a másikig. Nem a tradicionális erő elutasításáról volt szó, hanem éppen az ellenkezőjéről. A luteránus gyülekezetek, lelkészek és hívők egyaránt erőt nyertek ahhoz, hogy a hitvallásukat valóságként éljék meg a mindennapok során. Azóta végignéztük, ahogy ugyanez az erő sok más felekezetre is kiáradt. Presbiteriánusokra, baptistákra, metodistákra, római katolikusokra és az episzkopális egyházra. Először mindig egy maroknyi, kissé ellenséges érzetű ember jött el egy-egy összejövetelre, pusztán kíváncsiságból. Majd a Szent Szellem szele egész gyülekezeteken és közösségeken vonult végig. A Notre Dame Egyetemnek csupán 7 hallgatója kezdett nyelveken szólni az egyik hétfői estén, 1967 márciusában Ray Bullard a South Bendi csoportunk elnökének otthonában. Ám olyan örömöt és erőt tapasztaltunk abban az alaksori helyiségben, hogy Ray-t ma sokan a Notre Dame-ból indult és azóta világméretűvé vált karizmatikus katolikus mozgalom egyik szellemi keresztapjának tekintik. A kulcsot ezúttal is a kis helyi csoport jelentette, melynek tagjai, bár olykor elkedvtelenedve, rendszeresen összegyűltek, imádkoztak South Bendért, és várták Isten tökéletes időzítését, ahogy Szent Gergely is tette. Természetesen senki sem láthatja előre a teljes menetrendet. Csupán egy-egy részletébe kap bepillantást. 1974. októberében bepillantást nyertem egy ilyen részletbe, amikor meghívást kaptam a Vatikánba, hogy átvegyem a szövetségnek a római katolikus emberek millióinak elérésében játszott szerepért járó hivatalos elismerést. Millióinak? Gondolkoztam elképedve, miközben sétáltam a svájci gárdisták színpompás sora mellett. Millióinak? Ne aggódjatok a számok miatt. Kezdetektől fogva ezt mutatta nekünk Isten. Amikor a szellemi az irányítás, a számok akkorára nőnek, hogy azt ember képtelen megszámolni. Amikor azonban nem a szellemi...
Oh, happy day!
Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Hétköznapok és benne a világ nézetek a Biblia tükrében című sorozatunk következő része, a globalizmusról fogunk beszélni, és köszöntöm kedves vendégeinket. Itt az éterben Hak Pétert, lelkészt, a Szent Pál Akadémia tanárát és Kánai Andrást jövőkutatót. Szervusztok!
Szervusz, köszöntelek, és köszöntelek András téged is, és örülök, hogy itt lehetünk, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Igen, köszönöm.
És arra gondoltam, hogy nyilván ez egy olyan szó, amit már sokan hallhatunk, főleg az utóbbi időben a hallgatók is nyilván hallottak már a globalizmusról, a globalizációról, de szeretném kérni, hogy röviden, amennyire lehet, definiáljátok ezt a fogalmat. Nyilván ez egy kicsit bonyolultabb fogalom, és hát bízok benne, hogy az óra további részében kibomlik a hallgatók előtt, hogy pontosan mit is jelent ez. De akkor Péter, megkérnélek, hogy először, ha lehet, akkor ezt hogy definiálnád röviden?
Hát mindenekelőtt ugye a globalizáció és a globalizmus az ugye egy olyan társadalmi elmélet, amely alapvetően a nyugati civilizációból indult ki, és a világnak egy világszintű egységesítését tűzi célul, egy olyan univerzálódási folyamatra értünk ez alatt, amely az életnek szinte minden területén felszámolja a különbségeket a világ különböző pontjai között, kulturális különbségeket, gazdasági különbségeket, vagy legalábbis ezt ígéri. Ugye egy olyan folyamat, ami alapvetően gazdasági motorjai vannak, de messze túlmutat ezen, tehát tulajdonképpen egy egységes világrend felé irányuló törekvés, aminek hát nyilván a hívei, ennek az eszmének a hívei, azok úgy ítélik meg, hogy ennek a folyamatnak az eredményeként jön majd el a Földre egy minden eddiginél nagyobb jólét és harmónia és béke, hiszen mindenki majd az előnyöket egyformán fogja élvezni, és az óceániai szigeteken ugyanúgy fogják élvezni a tudomány, a gazdasága, a technika vívmányait, az orvostudomány, az informatika és minden más vívmányait, mint ahogy New Yorkban vagy Berlinben a fejlett világ középpontjában. Ugye ez a kulcselem, bibliai szempontból fontos kulcselem, az az egységesítés, de erre majd még visszatérünk.
Illetve annyit tennék hozzá, hogy ugye két irányból nézném meg, az egyik egy társadalmi, hát társadalmi közösségi elvárás, tehát az, hogy a félretéve a különbségeket legyenek egységes platformok, és ennek nyilván megvannak a technikai részletei. A legelőször is az, hogy Magyarország is, mikor még kommunista ország volt, akkor ugye az államcsőd elkerülése érdekében 80-as évek elején belépett a Világbankba. Tehát mi már akkor egy globális szervezethez csatlakoztunk, nyilvánvaló előnyök mellett. És azért akarom ezt így kihangsúlyozni, mert ez alapvetően a gazdasági világból jön. Tehát amikor az első transznacionalista vállalatok létrejöttek, a Rockefeller, a többi, akkor ezek elkezdtek túlnyúlni a saját országukon, és nem csak, hogy lerakatokat hoztak létre, hanem egy sokkal nagyobb cégek jelentek meg, amelyek már akkora nemzetállamokkal így, hát ha nem is akadtak össze, de hát látszott, hogy ezek elég nagyra fognak nyúlni. És a technológia, ugye a telegram, a telefon, és aztán 83-tól először még csak amerikai akadémiai katonai körökben az internet, annak elődje az ARPANET, lehetővé tette, hogy ez a globalizáció ne csak gazdasági legyen, és ne csak szervezeteken keresztül menjen, és ne csak cégek keresztül menjen, hanem az egyes embereken keresztül is. Tehát itt nagyon-nagyon fontos és nagy szerepe van, és ahogy látjuk most egyre inkább, ugye big tech cégek körüli botrányok kapcsán a technológiának, és ezek mind-mind abban az irányban mutatnak, hogy az emberiségnek, hogy így mondjam, adjon egy egységes fazont, egy új egységes normarendszert, vagy szokásokat, vagy modus vivendit, vagy életmódot. Tehát körülbelül az egységesítésnek ilyen nagyon sokféle területe van, amely az utóbbi években sokkal jobban felgyorsult, amiatt is, hogy nem vagyunk elzárva ezektől a gondolatoktól, és igazából nincs senki elzárva, és arra gondolunk, hogy a Földön hány milliárd embernek van okostelefonja, ami szélesebb internet, ezt tud valamilyen csatlakozni, akkor azt lehet mondani, hogy ez egy meghatározó világnézetté és gyakorlattá vált napjainkban.
Az előttünk lévő generációk számára egy utopisztikus gondolat volt az, hogy a világ teljesen egységessé tud válni, ma már viszont a technológiának köszönhetően látjuk kialakulni ezt a fajta globális világot.
Igen, használtad azt a szót, hogy utopisztikus. Nagyon-nagyon fontos. Az alap utopisztikus regény, az ugye nem az 1984 és a szép új világ, hanem ezeknek az alapja, Viktor Zamyatinnak a Mi című regénye, ami 1920-21-ben született, és hát nyilván a Szovjetunióban nem engedték ezt kiadni, csak valamikor az ottani rendszerváltás környékén. És már ő az Zamyatin egy olyan világot írt le, ahol egységes egy darab állam van, egy darab egységes elvekkel, egy darab büntető intézkedésekkel, és egy elvárt magatartás formával, megfigyelés alapú gazdasággal. Tehát ő azt látta, hogy így e felé tulajdonképpen rohanunk, és itt nagyon-nagyon fontos volt a technológia kezdetektől fogva, hiszen ő a regényben egy ilyen űrhajót építenek, az integrál nem űrhajót, hogy ezt az eszmét, az egy világnak az eszmét más bolygókra is elvigyék. Tehát a technológia, a technológiai fejlettség, a technológiának az eszközöknek a fejlettsége, ugye itt nem moralitásról van szó, nagyon érdekesen szemben áll a kettő. Általában ebben a regényekben, ahol a technológia nagyon fejlett, vagy nagyon képes befolyásolni mindennapokat, a moralitás nem követi ezt, tehát nem lettek jobbak az emberek, hanem ugyanolyanok, mint voltak, csak egy büntető állam rájött. Tehát itt is már megjelenik az, hogy a technológia az, a mérnöki világ az, ami meghatározza majd a mindennapokat.
Nagyon érdekes volt, amiket elmondott András, és nagyon egyetértek vele, de most egy pillanatra én egyfajta dimenziót váltanék, és a Biblia oldaláról közelíteném meg, mert valóban ez az utopisztikus kép, ami Zamyatinnak a könyvében is megjelenik, azért az már előbb létezett ez a vízió. Ugye a Jelenések könyvének a 13. fejezetében olvasunk arról, hogy a földtörténeti világkorszakokban el fog jönni egy olyan állapot, ugye, amit úgy ír le a Biblia, hogy ugye a Jelenések 13-17-ben, hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenagat bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma, és ugye itt a 666-ra történő utalás, illetőleg már előtte is látjuk a Bibliában azt a jövőképet, amikor az Izraelben, Jeruzsálemben a két tanúbizonyság megjelenik, és a két tanúbizonyság gyötri az embereket az igazsággal, és mi amikor a bibliai profécia alapján a két tanúbizonyságot megölik, akkor azt olvassuk, hogy az, tulajdonképpen az egész emberiség ezt nagy örömmel figyeli, erről a Jelenések 11. fejezet 10. versében olvasunk, hogy a földnek lakosai örülnek, örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel hogy e két próféta gyötörte a földnek lakosait. Tehát itt arra szeretnék utalni, hogy a keresztény profécia magyarázatokban, különösen a hidegháború idején, és különösen az amerikai egyházban volt egy olyan nézet, hogy az Antikrisztus az valahogy úgy fog eljönni a világra, ahogyan a szovjet birodalom uralkodik, tehát egy elnyomó, kegyetlen, hatalom. Most a Bibliában nem ezt látjuk. Tehát például ez, amit az imént felolvastam a Jelenések 11.10-ben, ugye itt azt látszik, hogy az emberek óriási örömmel fogadják azt, amit az Antikrisztus létrehoz, amire ugye András is utalt, egy ilyen technológiai fejlődés. Ha nem lenne ez a technológia például, amit most is használunk, akkor a járvány idején hát összehasonlíthatatlanul nagyobb csapás lenne ez a járvány az emberiségnek, ugye nem lenne ott home office, nem lehetne otthonról tanulni a gyerekeknek, nem lehetne otthonról dolgozni az embereknek, nem lehetne online istentiszteleteket tartani, tehát azon a módon, ahogy a 70-es, 80-as években terjedt az Isten igéje, hogy ilyen szamizdatokon, meg ilyen régi hangkazettákon küldözgették az emberek, ezen a módon most nem tudná a világ előre menni, és az a gazdasági visszaesés, amit most is tapasztalunk, az nem akkora lenne, mint a mostani, hanem léptékekkel nagyobb. Tehát ennek a folyamatnak, ennek a globalizációs folyamatnak a felszíni szintjén felszíni szintjén nagyon nagy előnyei láthatók az emberek, önként, dalolva, egymást megelőzve próbálnak bekapcsolódni ebbe a globalizációs folyamatba, próbálnak mindent megtenni, hogy ebben a nagy globális rendszerbe harmonikusan tudjanak illeszkedni, olyan laptopjaik, okostelefonjaik, olyan szoftvereik legyenek, ami ebbe a harmóniába beilleszkedik. De miközben ezt megteszik, aközben egy minden korábbinál nagyobb ellenőrizhetőségi rendszert hoznak létre, tehát ugye magunk fizetjük azt, hogy kamerákkal és mikrofonokkal tömjük tele a lakásunkat, amit bárki bármire tud használni, tehát ezekre ugye bárki rá tud kapcsolódni a kamerákra, az állam is rá tud kapcsolódni, de mások is rá tudnak kapcsolódni. Gyakorlatilag minden pénzügyi művelet ezeken az eszközökön keresztül zajlik. Nyilvánvaló első megközelítésben nagyon egyszerű az, hogy hát most is nyilván a hallgatók között is többen vannak, akik élvezik azt, hogy online megrendelnek Amerikából, vagy Ausztráliából, vagy Kanadából bármit, és egy-két nap alatt ott van, de ettől a pillanattól kezdve minden pénzmozgásuk is ellenőrizhető. Tehát az, amit például a Jelenések 13-ban olvasunk, hogy senki nem adhat, nem vehet, csak aki felveszi az Antikrisztus bélyegét, ez ugye 2000 éve jelen van a proféciában, és a 2000 évből 1900 valahány évig ez nagyon nehezen volt elképzelhető, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, hogy tényleg senki ne adhasson, ne vehessen, csak aki rajta van az Antikrisztus bélyege. Ma ennek a technikai, technológiai feltételei készen vannak, és az a magának a bélyegnek a felvétele sem úgy történik, ahogy sokáig leírták, hogy az Antikrisztus erőszakkal veszi rá az embereket. Az emberek ezért is sorba fognak állni, hogy hadd vehessék fel magukra ezt a bélyeget, mert azt látják, hogy ez lesz az egyetlen módja, hogy ebben az új világrendben élvezzék az előnyöket.
Hagyj tegyek még hozzá egy dolgot, hogy eszembe jutott, hogy a két legfontosabb 20. századi disztópikus regény az 1923-as Szép új világ, Huxley regény, és a 49-ben megjelent 1984. És a Huxley, amikor olvasta Orwell regényét, akkor élesen nem értett vele egyet, hogy a jövőnek az állama az minden szempontból egy elnyomó állam lesz. Ugye a Huxley regényében az emberiség úgy süllyed bele a disztópiába, hogy közben mosolyog és élvezi. Tehát az ő világ, ő azt mondja, hogy nem kell betiltani a könyveket, ha az emberek nem fognak olvasni, nem kell az emberektől elvenni az információt, ha rájuk ömleszik a sok-sok teljesen értelmetlen információt. Tehát ez másfajta, tehát amit a Péter mondta, hogy önként és dalolva, ez ragadta meg a fülemet, inkább e felé megyünk most. Ha azt nézzük meg, hogy a járványnak mely iparágak a nyertesei, akkor egyértelműen a digitális alapú szórakoztató ipar, tehát így nevesíteni is lehet, mondjuk egy Netflix, az hatalmas nagy kaszálást csinál most, és az összes többi olyan digitális felület, ahol szórakoztató iparra épül, és könnyen hozzáadfény. Ez is teljesen új dolog, hiszen mindentől kezdve nem kell kimenni a lakásból. És ugye ez nem nagyon volt, vagy ha kimegy az ember a lakásból, akkor is képernyővel együtt teszi meg ezt az egészet. És nekem, amikor Péter olvasta a jeleneteket, mindig megnyitja a fülemet az, hogy az a kifejezés, hogy az egész föld követi, mindenki örül. Tehát, hogy gondoljunk most bele, hogy mi van, vagyunk egy globális helyzetben, egy járványban, és így is a lakosság mondjuk 40%-a, 30%-a, ez most csökken, nem akarja magát beoltatni, vagy ellentétes, ellenkezik ezzel. Tehát, hogy az ebbe a bibliai részben az elképesztő, hogy mindenki egyet fog gondolni. Tehát ismerve a mostani emberiséget, nagyon nagy változásoknak kell történnie, hogy ilyen legyen. Ez most teljesen elképzelhetetlen. Tehát annyiféle információn, annyiféle érdek, annyiféle összeskés elmélettől kezdve a nem elméletig van, hogy nagyon nagy erős dolgoknak kell történni, hogy ez megtörténjen.
De ti is említettétek még a beszélgetés elején itt a gazdasági vonalat, és Péter is említette ezt a kereskedést, és ez a Bibliában többször visszatér, ez a kereskedés kifejezés, és a Jelenések könyvében is ugye a parázna asszonyról ezt írják, hogy kereskedik a föld királyaival. Ez mennyire jellemző, hogy ez tehát a globalizmus, illetve az, hogy egy legyen a gondolkodás, amiről András is beszélt, ez ennek akkor valószínűleg gazdasági alapjainak is kell, hogy legyen majd. Vagy ez el fog válni a jövőben a kettő, hogy az ideológiai globalizmus, illetve a gazdasági része.
Én azt gondolom egyfelől, hogy megint csak a Bibliára visszatérve, hogy a Jelenések könyve az utolsó időkkel kapcsolatban ugye Babilonról beszél, egy szellemi Babilonról, és ha megnézzük a Teremtés könyvét, egy Mózes könyvét, akkor látjuk, hogy Babilon, ugye Bábel toronynak a felépítése, ebben a fő mozgató rugó az emberiségben az volt, hogy szembeforduljanak Istennel. Ugye a vízözön után Isten azt mondta Noénak, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Ugye az egész emberi teremtésnek a célja már Ádám teremtésekor is az volt, hogy az Isten által megteremtett látható világban az Isten képére teremtett ember vegye át az uralmat a teremtett világ fölött, és az Isten képére teremtett ember Isten megbízásából uralkodjon, művelje ezt a területet, és használja. És ugye láttuk azt, hogy Ádám és Éva bukásánál az emberiség átadta a világ fölötti uralmat a sátánnak. Ugye ennek viszonylag rövid időszak után, tehát néhány száz év telhetett el, illetve pontosan nem tudjuk, hogy körülbelül, vagy legalábbis hirtelen nekem nem jut eszembe, hogy a teremtéstől a vízözönig körülbelül mennyi idő telhetett el, de a vízözönt megelőző állapotra azt mondja a Biblia, hogy megtelik a föld gonoszsággal, és az embereknek minden gondolata szüntelenül csak gonosz, ami azért abból a szempontból érdekes, hogy Jézus ugye azt mondta a proféciájában, hogy az utolsó időkben ugyanolyan idők állnak be, mint Noé idejében, tehát a gonoszság elárasztja a földet. És hogy erre avatkozik be Isten a vízözönnel, a vízözön után pedig az a parancsolat, hogy menjetek el, oszoljatok el, töltsétek be a földet, szaporodjatok, sokasodjatok. És ugye erre jön, ugye Kánaán, illetőleg Kám leszármazotti vonalán Nimród, aki a Babilont megalapítja, a babiloni toronyépítésbe belekezd, amelynek nyilvánvaló célja, hogy ne töltsük be a földet, ne menjünk szét, és építsünk valamit, amivel meg tudjuk előzni azt, hogy Isten újra beavatkozzon az életünkbe. Tehát két módon is a Babilonnak az építése, az ugye szembe megy Istennek az igéjével. És a Jelenések könyvében újra megjelenik ez a Babilon, a szellemi Babilon, amelynek a célja az, a végső célja, hogy az ellenkezőt tegyük, mint amit Isten mondott az embereknek. Na most ennek a folyamatnak a látható szintjén, hogy a kérdésedre konkrétan is visszatérjek, a látható szintjén az energizáló vagy mozgató része az nyilvánvalóan a gazdasági gazdasági részt. Tehát a gazdasági érdekek nyomják előre ezt az egész folyamatot. Elképesztő méretű meggazdagodás zajlik. Ugye az egész ideológia azt mondta, hogy azt hirdette, hogy az emberek közötti különbsége, kiegyenlítődése történik meg a globalizáción keresztül, ennek az ellenkezőjének lehetünk a tanúi. A legszegényebb és a leggazdagabb emberek közötti különbség minden képzeletet felülmúlva megnőtt az utóbbi időben. Néhány száz ember annyi vagyonnal rendelkezik, mint a világ lakosságának a 98%-a együtt, és ugye nyilvánvaló, hogy ezek a és ebben nincs olyan, hogy most már elég, most már nem kell több, ugye az ige is erről beszél, hogy ez nem fog megelégedni ez a folyamat, ez a mozgató rugó tolja előre ezeket a folyamatokat, és nyilván ezekre a gazdasági érdekekre rátelepül egy politikai ideológia, illetőleg rátelepül művészeti, kulturális ideológia, mert értelemszerűen mondjuk egy koreai pop együttesnek, ha angolul énekel, akkor a piaca az 500-szor nagyobb, mint hogyha a koreaiul mutatná be, vagy egy koreai film, vagy akár egy magyar film is, hogyha ezt sikerül eladni a globális piacon, és akkor olyan kulturális terméket kell állítani, vagy létrehozni, ami nem csak abban a nyelvi és kulturális közegben értelmezhető, amiben megalkották, és ezzel értelemszerűen ezeknek a lokális, nyelvi és kulturális nemzeti értékeknek a megközelítése megváltozik, mert ettől kezdve a nemzeti, amiről majd később beszélhetünk, az már akadálya lesz például annak, hogy egy globális piacot elérjen valaki.
Én is visszatérnek arra, hogy a gazdaságban kérdezted ezt a dolgot. Most kicsit így gondolkodtam, talán a világ első transznacionális, hát így mondjam, vállalatcsoportja, vagy vállalkozása a templomos lovagrend volt. Ők már ugye, hogyha azt nézzük, akkor két földrészre is közel kellett, tehát Ázsia és Európára is kiterjesztettek egy egész nagy gazdasági rendszert, ugye váltókat adtak ki, tehát amellett, hogy volt egy erős küldetés tudatuk, amire létrejöttek, amire ugye később a maga a pápa adott parancsot, hogy ez már túl sok a befolyásuk, és ugye ezért kellett megölni a képviselőket, és eltűntek, és egzotikus regényeknek adnak azóta is táptalajt, hogy írjanak róluk, de mindesetre ilyenek voltak. És aztán a kelet-indiai társaság is ilyen volt, ami már több földrészre kiterjedt. Amit most látunk, most több olyan trend van, ami viszont eddig sohasem volt. Az egyik az, hogy ma már nekem, az egyszerű embernek, de még egy gazdag vállalkozónak nincs lehetősége arra, hogy létrehozzon olyan céget, mint akár a Facebook, a Google, az Apple. Ez lehetetlen. Tehát, hogyha a legokosabb ember most elkezdi, akkor is olyan hátrányban van az információk, a statisztikák, a begyűjtött adatok miatt, ami szinte ez lehetetlenné teszi. Tehát létrejöttek olyan monopóliumok, amit most próbálkoznak, birkoznak velük az államok, de ezeknek a cégeknek a jellege miatt, vagyis hogy hol szolgáltatnak, de mi a székhelyük, nem olyat termelnek, mint régen a cégek, hogy meg lehet fogni, hogy itt van a gyár, innen hozzuk el, és ilyen az elosztási rendszer. Ez egy szinte lehetetlen feladat. A másik ilyen, hogy sokkal nagyobb lett az emberiség, sokkal nagyobbak lettek az országok, és az látszik, hogy azok a cégek, akik nincsenek a választói akarathoz kötve, nincsenek 4 éves ciklushoz hozzátéve, egyszerűen sokkal hatékonyabban működnek. Tehát, hogy sokkal jobban tudnak működni, mint az államok, és egy állam nehezen tud ezzel akár fölvenni a versenyt, akár regulázni. Ez ugye most már azért nagyon erősen látszik. A következő ilyen trend az, hogy most már a cégek nem elégednek meg azzal, hogy valamit szolgáltatnak, valamit eladnak, hanem elkezdtek úgynevezett marketingben ilyen people's drive-en ilyen dolgokat előhozni, és azt jelenti, hogy a cégek nem csak egy terméket akarnak eladni, hanem megfogalmaznak bizonyos értékeket, hogy mi azért csináljuk meg, mert ezért, mert ezt tartjuk fontosnak, azt tartjuk fontosnak. És amikor arra rámutatnak, hogy mit tartanak fontosnak, akkor ott már, és ez az amerikai piacon és az amerikai közegben nagyon erősen látszódik, Európában nem, ott már bizonyos érdekeket, akár lehet mondani keresztény értékeket, elveket, tulajdonképpen ütköztet saját magával. Tehát, hogy nagyon sok cégnél olyan iniciatívák vannak, amelyekkel nem mindenki tud egyetérteni, viszont ez már ilyen elvárt etosz lesz. Tehát maguk ezek a nagy cégek maguk után húznak most már olyan, nem is filozófiát, hanem tényleg ezt mondanám, hogy moralitást, ugye egyesek új moralitásnak mondják a régi keresztényhez képest, de hogy ez egy nagyon-nagyon új jelenség, és ilyenre nem volt példa, hogy ők a semleges részükről, hogy csak el akarunk adni nektek valamit, és ha megveszitek, akkor örülünk neki, és hasznunk van, ehhez most már ragasztanak elveket, és ez, ami teljesen új volt, régen azért nem ment ez így bele, és jellemzően olyan témákról van szó, ami még elég erősen megosztja a társadalmat, és mivel nekik a termékeik, a szolgáltatásaik, a felhasználási módjuk, mi is egy ilyennen keresztül tudunk beszélgetni, azok kényelmesebbé teszik az életet, és a legtöbbször ugye ingyenesek, tehát ugye az ingyenesség csapdája az megvan, ezért sokkal több emberre hatnak, mint akár egy-egy kormány.
Igen, ez nagyon jó, hogy behoztad a képbe ezt az új moralitást, mert kérdezni szerettem volna, hogy ezt szokták mondani, hogy a pénz az hatalom, és hát régen ez a hatalom az uralkodóknak, a királyoknak, a politikai vezetőknek a kezébe volt. Most meg úgy tűnik, hogy akár ezek a cégek ezzel a nagy gazdasági fölényükkel valóban morális kérdésekben akarnak állást foglalni. Péter, ez hogy kell nekünk hozzáállni keresztényként?
Igen, ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos csapda. Abszolút, hogy ezek a cégek, ezek valóban moralitást diktálnak a saját érdekeik alapján. Bennem nagyon megmaradt valahon, azt hiszem éppen Malajziából jöttem hazafelé, a repülőn kezembe akadt egy újságcikk, ami azt hiszem a Financial Times-nak a száma volt, ami két teljes oldalon keresztül dicsérte, hát egyszerűen ajnározta az Apple vezérnek a személyét, és ugye leírja azt, hogy ugye ő nyíltan vállaltan homoszexuális, és a homoszexuálisokat milyen előnyökbe hozza a cégén belül, tehát aki homoszexuálisok, azokat ő mennyire támogatja a cégen belül. És ugye arra gondoltam, hogy ha ugyanezt egy keresztényről írnák, akkor az biztos, hogy világbotrány lenne, hogy micsoda disznóság, hogy a keresztény a saját testvéreit a cégen belül előnybe hozza. De hát ugye itt egy olyan értékrendet közvetítenek, ami a Bibliával nyilvánvalóan ellentétes, ugye nekünk abban az értelemben én emberileg a homoszexuális embereket természetesen szeretjük, és kívánjuk nekik, hogy megismerjék az igazságot, de maga az értékrend az a Bibliával egyértelműen ellentétes. De ugye ezekkel a gazdasági pozíciókkal már az értékrend képviseletét is lehetetlenné teszik. Ugye már most látható például az amerikai fejleményekben, ahogy bizonyos nézek, például azokat, akik vitatják az amerikai választások tisztaságát, azokat kizárják a különböző platformokról. Ugye ezek a nagy cégek bárkit, aki például a számukra fontos ideológiai kérdésekben nem ért egyet, azokat, tehát hogy mondjam, törlik, tehát óriási gazdasági veszteségeket élhetnek már most át azok, akik nem állnak be ebbe az ideológiai rendbe. Ugye akik voltak írók, akiknek a mainstream gondolkodástól eltérő véleményük volt a transzgender ügyekbe, és óriási kampány indult ellenük, abszolút megérzik a társadalomban való érvényesülés és a gazdasági lehetőségek beszűkülését mindazok, akik nem adnak be, nem állnak be ebbe az irányba. És itt emelném azt ki, amit András mondott, ez egy nagyon fontos elem, hogy ezek az érték diktáló, most az értéket idézőjelbe értem, tehát ezekre, vagy az ideológiát diktáló szervek, ezek nem demokratikus szervek, ezek nem az emberek véleményét képviselik, ezek nincsenek kitéve annak, hogy 4 évente vagy 5 évente a választói megerősítést kapjonnak, amit csinálnak, hanem ezek felülről lefelé diktálják az értékrendjüket, és hát hoznak létre egy nagyon-nagyon sebezhető világot. Ugye itt hadd említsem meg, hogy a globalizációnak a ideológiai szinten hirdetett nagyon nagy előnye, az úgynevezett komparatív előnyöknek a megközelítése, tehát az a megközelítés, hogy hát minden, a világ minden pontján a gazdaságoknak megvan a saját speciális előnyük, és ha mindenki azt termeli, amiben ő különösen jó, akkor ez az egész világrendet jó harmóniába hozza, hiszen akik autót tudnak gyártani, azok gyártják az egész világnak az autót, akik meg gyógyszert, azok majd gyártják az egész világnak a gyógyszert. De most itt vagyunk ennek a járványnak a közepén, és hát azt lehet látni, hogy ugye az Egyesült Államok azzal szembesül, hogy gyakorlatilag a gyógyszeripara kikerült a kezéből, és Kína gyártja az amerikai gyógyszeriparnak a gyógyszereket, és hogyha Kína ad gyógyszert, termel gyógyszert, akkor van, ha nincs, akkor ha nem termel, nincs. Ugye elkezdtek azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne visszahozni a kulcs gazdaságot. Ugyanebbe a helyzetbe került az Európai Unió is, hogy óriási összegeket fordít a vakcina kidolgozására, amely vakcinát legyártják európai cégek, és eladják Európán kívül, és az Európai Unió nem tud beleszólni, és ugye látjuk, hogy Magyarország is, és más országok is elkezdenek külön utakat járni, mert azt látják, hogy ki vannak szolgáltatva. Tehát ez a fajta komparatív előnyökön alapuló gazdaság, ez egy minden korábbinál nagyobb kölcsönös kiszolgáltatottságot hoz létre a világon, és ez a kölcsönös kiszolgáltatottság nyilván már a 70-es években nagy olajválság idején felszínre került, de ez nem józanította ki az embereket, vagy az emberiséget. Továbbra is azt erősítik, hogy függjünk egymástól minél jobban, de ez a függőség, ez abszolút nem csak előnyökkel jár.
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.